Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
1910-ben egy forró júniusi napon Steinschneider Lili élete új fordulatot vett. Budapesten nemzetközi repülőversenyt tartottak, ahol az aprócska termetű, akkor mindössze 19 éves lány elhatározta, pilóta lesz. Lili csillapíthatatlan vágyat érzett a repülés iránt. Kezdetben repülőbajnokságok vendége volt, ahol igen gyakran utasként gépre is szállhatott. Erre azért nyílt lehetősége, mert számos olyan versenyfeladatot kellett teljesíteni a profi pilótáknak, amelyek során ballaszt is kellett a repülőkön. Nő akkoriban Magyarországon jószerivel csak így érhetett a felhőkig. Bár Lili édesapja támogatta lánya hóbortját, nem kapott engedélyt arra, hogy pilótaleckéket vegyen itthon. Kedvét persze ez sem szekte. Ausztriába utazott és beiratkozott az akkori világrekorder Karl Iller pilóta iskolájába. Egy év és megszámlálhatatlanul sok repüléssel töltött óra után átvehette bizonyítványát. Ezzel pedig ő lett az első magyar női pilóta. Nyilvánosan először 1912. októberében szállt fel Nagyváradon, ahol a tömeg csodálattal éljenezte. De Lili arra vágyott, hogy a hazáját szolgálja. Nem sokkal később jelentkezett is a hadügyminisztériumhoz, ahonnan ugyan eltanácsolták, mégis az egyik legkalandvágyobb magyar nőként jegyzi a történelem.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. A cirkusz világáról legtöbbünknek a kötéltáncosok, a szelidített vadállatok vagy a bohócok ugranak be. Mai vendégem azonban nem félt újra gondolni a magyar cirkuszművészeti tradíciót. Nem csak az itthon teljesen ismeretlen műfajt, az új cirkuszt teremtette meg, hanem világhírűvé is tette. Ebben az epizódban Vági Bencével, a Recirkel új cirkuszi társulat alapítójával fogok beszélgetni. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Nagyon távol és erőszakolt feltételezés, hogy a színpadhoz, a cirkuszhoz való vonzódásod az a nagymamáddal eltöltött állatkerti sétákra vezethető vissza? Vagy ez csak az én fejemben állt össze valami fajta szoros összefüggésé?
Nem, szerintem ez abszolút adekvált, hiszen tényleg nekem az első színházi élményeim azok a vagy előadó művészeti élményeim a cirkuszban voltak, mi nem jártunk gyerekként színházba, sőt, elég hamar fiatalkoromban a szüleim elköltöztek, vagyis hogy diszidáltak, elmenekültek Németországba, Magyarországról, úgyhogy én sokáig nem is láttam ilyen igazi prózai, vagy akár musical, vagy zenés, színházi, vagy táncelőadást. Úgyhogy mindenképpen gyerekkoromban az első behatás az a cirkusz volt.
Miért kellett elmenekülniük?
Hát szerintem jobb életre vágytak, és abban látták a lehetőséget, mi négyen voltunk gyerekek, és abban látták a lehetőséget, hogy valamerre elmenjünk.
Hány évig éltetek ott?
Hát közel 5 évig, de nagyon szerencsés volt, mert én tulajdonképpen egy nagyon kicsi német városba érkeztünk meg, Wuppertalba. A Wuppertal két dologról ismert, az egyik ugye a függő vasút, a Schwebebahn, ami a levegőben megy, a másik pedig Pina Bausch, aki korunk egyik legismertebb modern tánc koreográfusa volt, és én ott kezdtem el gyakorlatilag a gyermekbalett óráimat, ami azt hiszem, hogy végig elkísért, és az ő munkássága az végig elkísért az én pályámat.
Lehet, hogy történelmietlen a felvetés, de azért nem mentek Németországba. Lehet, hogy ez a fajta pályaválasztás, ez meg sem valósul? Egész máshogy alakul a te szakmai életed?
Azt gondolom, hogy nem, mert hogy bennem ez a fajta vágy a színház, vagy az előadó művészet iránt, ez folyamatosan dolgozott. Én mindig táncoltam, én mindig színházasat játszottam, lekerítettem a nappalit, átrendeztem, jegyeket csináltam. Tehát maga a színház csinálás az a szüleim szerint egy egész kicsi gyerekként is már ott volt bennem folyamatosan. Én mindig abban éltem, abban álmodoztam, hogy én egyszer majd ilyen nagy, hatalmas adásokat hozok létre.
A létrehozás mozgatott igazán? Tehát az egésznek az organizációja, színpadra állítása, megálmodása?
Hát gyerekként ugye nem tudtam nagyon elképzelni, hogy ez mi, vagy ez miből áll. Én csak láttam, vizionáltam azt, hogy így milyen az, amikor egy előadás ámulatba ejti a nézőket. Aztán természetesen megtanultam táncosként, később koreográfusként, aztán annál is később meg zenészínházi rendezőként megtanultam, hogy hogyan kell előadásokat létrehozni, de nagyon szerencsés voltam, mert egy olyan egyetemre jártam Angliába, ahol tulajdonképpen azon túl, hogy én táncművésznek tanultam, nagyon sokat tanultunk arról, hogy hogyan lehet előadásokat kreálni, hogyan kell együtt működni más szakágakkal, egy fénytervezővel, egy menedzserrel, egy díszlettervezővel, egy jelmeztervezővel, tehát már a korai stádiumában az egyetemnek is sokat foglalkoztunk azzal, hogy mit jelent a csapatmunka, és én azt gondolom, hogy az angolok, ha valamit nagyon meg lehet tanulni az angoloktól, az az, hogy az ember hogyan dolgozzon csapatban, és hogyan is tud ezáltal tényleg valami világszínvonalúvá válni.
Ez a hozzáadott értéke annak, hogy külföldön töltöttél éveket, és ott tanultad meg bizonyos értelemben, vagy lehet, hogy nem is bizonyos értelemben a szakma alapjait? Tehát a magyarországi szemlélethez képest ezek egyértelműen másfajta felfogásmódot tükröznek.
A csapatmunka mindenképpen, de azért nyilván nagyon fontos megemlíteni, hogy viszont azok a mesterek, akiktől Magyarországon tanultam, tehát balettmesterek, mint Jeszenszky Endre, Bakó Gábor, Czakó János, ezek azért számomra nagyon meghatározó mesterek voltak, akik nem csak tánctudást adtak, hanem egyfajta szellemiségben is felnőttünk, és szerintem nagyon szerencsés volt maga az a kapcsolat, és utána jött maga az angol gondolkodásmód, amiben meg tényleg ez a faj, a kreativitás, a különböző nézőpontok, és mint mondottan a csapatmunkának a szelleme illeszkedett hozzá a már meglévő tánctudáshoz, és szerintem a kettőre nagyon nagy szükség volt, hogy tényleg legyen bátorságunk ahhoz, hogy amikor kitaláltuk ezt a társadat, a reszirkelt, akkor mindig is abban gondolkoztunk, hogy valami olyat csináljunk, ami nemzetközi szinten is működik.
Ez miért volt fontos?
Amikor megkérdezték, hogy volt egy rubrika Angliában az egyetemen, amikor felvételiztem, hogy mi az én álmom, akkor én annyit írtam erre a papírra, hogy szeretnék egyszer egy olyan társadatot, akivel bejárhatom a világot, pont. Valahogy bennem mindig ez mozgolódott, nagyon szeretem Magyarországot, rajongok Budapestért, és vagy az volt bennem, nyilván most már sokkal szebben meg tudom fogalmazni, mint akkor gyerekként, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta tehetséget, amit én itt mindig nagyon nagyra értékeltem, ez hogyan lehet megmutatni a világnak.
Tehát ha te Magyarországon, kizárólag Magyarországon lettél volna ismert, az téged hiányérzettel töltött volna?
Valahogy nem is gondolkodtam ebben soha, hogy csak. Mert az a fajta művészeti ág maga, a mozgásművészet, az új cirkusz, vagy most már ugye a Silk Dance az a műfaj, amiben dolgozunk.
Ami a cirkusz és a tánc egy sajátos keveréke.
Igen, azt gondolom, hogy maga a cirkusz legősibb kódrendszerében ott van az utazás. Tehát nem tudod elkerülni azt, hogy utazzál. az artista menni akar. Tehát nekem az összes artistám az úgy volt mindig bekódolva, hogy ők utazni akarnak, ők világot akarnak látni.
Ha nagyon lecsupaszítom a történetet, tulajdonképpen ti valamilyen formában műfajt teremtettetek, hisz a cirkusz egy egészen sajátos válfaját valósítottátok meg. Volt-e olyan ember a környezetedbe, vagy akár csak a távol ismerettségedbe, vagy a szakmába, aki mondjuk legyintett ennek kapcsán kezdet-kezdetén. Tehát az, hogy ugyan már, hát ezt nem fogjátok tudni csinálni, vagy ennek nincs piaca. Magyarul károgókkal találkoztál?
Hát azt hiszem, hogy szemtől szembe nem, de nyilván sok ember gondolta azt eleinte, hogy nyilván, hogy ez egy ilyen komerciálisabb műfaj, amit az emberek így nagyon könnyedén megemésztenek, és nagyon szeretnek, és hát ugyan már mit nekünk művészet az új cirkusz. Azt gondolom, hogy ez a cirkusznak egyfajta, megint csak egy ilyen ősi konfliktus, hogy a cirkuszművészetet mindig máshova rangsorolták, mint mondjuk a táncművészetet, a színházat, az operát, mert hogy az valahogy mindig egy ilyen, ugye a cirkuszban azért tényleg egy erős motívum maga a szórakoztatás. De ahogy mondjuk megnézzük a balettművészetet, ahogy mondjuk az 1930-as években létezett mondjuk egy balettművész, és ma mivé fejlődött egy balettművész, és milyen eszköztára van a kifejezésre, úgy azt gondolom, hogy a cirkusz pont egy ugyanilyen fejlődésen megy keresztül, hogy maga az a mozdulatnak az abstrakciója, az ma már sokkal tágabb és sokkal több eszköze van egy cirkuszművészetnek arra, hogy kifejezze önmagát. Mindig azt szoktam mondani, hogy a cirkusz két dolog van, hogy a tánc az maga az önkifejezés, a cirkusz meg maga a káprázat. És hogy ezt a két dolgot jól összekapcsoljuk, akkor ténylegesen lehetségessé válik az, hogy a cirkusszal ugyanúgy érzelmeket közvetítsünk, történetet meséljünk.
Amikor az ember találkozik ellenerővel, vagy károgókkal, akkor sokszor elgondolkodik azon, hogy vajon a saját maga igazságnak vélt megoldása az tényleg eljuttatható-e A-ból B-be. Te megrekedtél valamikor is? Amikor azt mondtad, hogy hát lehet, hogy nem kellene nekem például egy ilyen új műfajjal foglalkoznom, jártutat a járatlanra ne cseréld, lehet, hogy igazuk van.
Nem, ilyen soha nem volt a fejemben, sőt azt gondolom, hogy szinte nem is foglalkoztam ezzel, és valójában az, hogy valami világ sikerré válik, meg kell, hogy mondjam, hogy észrevétlenül történik. Az elmúlt 10 év, amiben ez a siker megvalósult, ez számunkra úgy telt el, mint egy villanás. És
már hogy nem láttad a stációkat sem?
A stációkat láttuk, de hogy egyszerűen csak csináltuk, és nem volt soha az a vágy, hogy mi világsikert akarunk csinálni, hanem az volt a vágy, hogy megmutathassuk azt, amit mi csinálunk. Rengeteg munka volt benne, rengeteg utazás, rengeteg emberrel beszélgetés, és olyan inkább az volt egy nehéz helyzet, hogy azt kellett megtanulni, hogy milyen az, amikor mondjuk ott áll a terem túloldalán mondjuk egy párizsi sajónak az igazgatója, és akkor az ember oda kell, hogy menjen hozzá, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, én vagyok a Vági Bence, a Recirkel társulat, a Recirkel társulatnak a vezetője, és szeretném önnek megmutatni, hogy milyen művészettel foglalkozunk mi. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor holnap 11-kor kávézzunk egy fél órára, és akkor az ember bemutatja a művészetét, és onnantól még legalább 3 év az, hogy egy ilyen ember mondjuk Budapestre repüljön, és megnézze a show-t. Tehát egy folyamatos kommunikációt kell fenntartani, küldeni a trélereket, stb.
Ez esett nehezedre?
Hát ez nehezemre esett, igen.
Hogy, melyik része? Oda menni?
Hogy szerintem ez lelkileg talán bennünk van, mint népben, hogy sokszor egy picit talán kisebbnek gondoljuk magunkat, és akkor, amikor az ember ott áll mondjuk egy tényleg a párizsi sajónak az igazgatója, ahol azért a legmagasabb rangú kurált művészet van Franciaországban, akkor az ember úgy egy picit úgy összemegy, de lehet, hogy ez nem magyar sajátosság, lehet, hogy ez csak így a fiatalság vagy a tapasztalatlanságból fakad, de nehéz volt.
Ma már ez magától értetődő természetességgel történik, ha meglátsz egy ilyen igazgatót?
Hát most már szerencsére 10 év után át is léptünk egy bizonyos fajta küszöböt.
Titeket hívnak
ahol,
inkább?
Hát minket is sok helyről megkeresnek, nagyon jó híre van a társulatnak a világban.
Ugorva egy nagyot az időbe, említetted Jeszenszky Endrét, aki Magyarországon volt a mestered. Mondhatjuk ezt, ugye?
Abszolút, igaz, így igaz.
Összehasonlítottad egy külföldi munkafolyamattal, ahol a te lelkedre voltak kíváncsiak. Mi azt mondtad, hogy itt Magyarországon például ez a fajta lelkizés, ez a fajta a személyességre való kíváncsiság, ez nem nagyon otthonos, nem nagyon ismerős Magyarországon. Ezt csak én gondolom így laikusként, hogy itt is egy nagyon komoly határvonal húzódik a külföldi szemlélet és a magyarországi között, hogy tulajdonképpen ennél azért árnyaltabb a helyzet. Mert nálad nagyon erősen tetten érhető, hogy te az artistáid, táncosaid lelkével is foglalkozol. Tehát nem annyira a mechanikus rendezés híve, vagy sokkal inkább a személyes, kicsit pszichologizáló, mélyreásós rendező.
Igen, ez jelen van. Én azt gondolom, hogy visszatérve Jeszenszky Endrére, azért alapvetően az is egy olyan alkotó műhely volt, ahol nagyon-nagyon személyes volt maga az az oktatás, amiben mi részesültünk. Tehát olyannyira, hogyha mondjuk nem hoztunk jó jegyeket a bizonyítványban, akkor a mesti eltiltott attól, hogy bejárhassunk órára. Úgyhogy ez számomra abszolút árnyalt. Az tény, hogy az általam kreált darabokban a mondandó és a kifejezésre kerülő motívumok nagyon kötődnek az artistákhoz. Tehát, hogy abszolút olyan helyzetekbe kerülnek, amiben jól érzik magukat. A jól érzik magukatra inkább azért azt mondanám, hogy a végén. Mennyiben van, amikor az ember nagyon nehezen szembesül önmagával, én is.
Az mit jelent pontosan?
Hát, hogy az ember a saját lelkének a mélyre nézzen, az nem egy könnyű feladat.
De tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy te elhívod őt kávézni, és elkezdtek beszélni, nem tudom én, a gyerekkoráról?
Nem, ez inkább úgy elképzelhető, hogy van egy motívum, mondjuk a Mailand kapcsán az, hogy mit jelent valaki számára a saját otthona, a saját országa, és akkor elkezdünk arról beszélgetni, hogy mondjuk egy kijevi artista művész számára, aki egy fantasztikus művész, de mégis az addig élete alapján inkább szórakoztató műsorokban szerepelt, van-e véleménye arról, van-e véleménye, bármilyen véleménye, amit szeretne kifejezni, elmondani neked az ő művésztén keresztül.
Azott esetben emberi drámákat is látsz egy ilyen megbeszélésen?
Abszolút. Hát itt...
Kiborulások, sírások?
Hát mondjuk Kijevben azért, vagy Ukrajnában azért nem is olyan régen végbe ment egy forradalom, ahol például ezekből a fiatalokból nagyon sok vesztette mondjuk a barátját, akit agyonlőttek a kijevi lázadások közben, és erről beszélni egy darabon belül nyilván egy nagyon minimál megjelenítéssel nem könnyű, amikor mondjuk egy krím énekesnő elkezd énekelni, és te arra lépsz be a színpadra, ami először történik meg az életedben, mert valószínűleg amikor ugyanaz az artista belépett mondjuk a Cirque du Soleil-nek egy showjában, egy bohóc jelmezben, az nagyon más, mint amikor az a hang csendül fel, ami meghatározta mondjuk az egész gyerekkorodat.
Hogy fogadják maguk a művészek? Különösen akkor, amikor először dolgoznak veled. Ugye te híresen azt szoktad mondani, hogy szeretetteljes közösséget és szeretetteljes rendezői attitűdöt fogalmazol meg, nem a hierarchiában hiszen, nem az ostorban, nem a szigorban, hanem ebben. De amikor először találkozol mondjuk egy nemzetközi csapat élén, hogy megkérdezed a nem tudom milyen ország vagy náció képviselőjét, hogy gondol vissza a gyerekkorára, és ott könnyekbe tör elő, akkor azért ez keltett megütközés, hogy mindenki partner az első pillanattól?
Nem, hát nyilván azért itt mielőtt végbe megy egy ilyen kreációnak az életre hívása, nyilván azért ezt megelőzik nagyon komoly castingok. Tehát nálunk azért általában egy új darabhoz. Hozzá kell tenni, hogy azért mi ugye két csapatunk van, ami egy csapat valójában, csak azért mondom, hogy két csapat, mert van egy magyar csapat, és van egy ukrán csapat, mert ugye a Mailand az kimondottan Ukrajnáról szól, és ezért ott ukrán művészek...
Ott nincs is nagyon magyar, ugye?
Nem, ott 7 ukrán művész van, és a társadalom belül van még 10 magyar művész, de a 10 magyar művész közül gyakorlatilag a zöme az több 6-7-8 éve velem dolgozik. Tehát azért van egy elképesztő barátság, kötődés, amiben nagyon jól ismerjük egymást.
De úgy tudom, hogy ezek az emberek rögtön az első munka után is már elkezdenek hozzád vagy hozzátok kötődni. Volt, aki sírt például, amikor a Fina záróünnepségét csináltátok. Tehát ez számukra is egy rendhagyó munkafolyamat, és talán egészen újszerű és rokonszenves is ezáltal, mint a korábbiak voltak.
A Finánál ott tényleg egy valamilyen fajta csoda történt, mert ott közel 230-240 művészet dolgoztunk együtt, és én... Bár nagyon nagy volt a formátum, én azt mondtam a csapatomnak, a társadalomnak, a magyar csapatomnak akkor, hogy hogy én ugyanabban a rendszerben szeretném ezt a nagy rendszert is működtetni, tehát hogy emberséggel, tisztelettel, megbeszéléssel, meditációkkal végigkísérni a folyamatot, és mondták, hogy de ezt nem lehet ennyi emberre rávetíteni, vagy ennyi embert ezt szerint működtetni, és aztán a végén kiderült, hogy működött, és ténylegesen ez a 230 művész, ez gyakorlatilag szinte mind könyvbe lábadt szemmel álltotta az utolsó meditációnál, és azt mondta, hogy ők nem szeretnek hazamenni, mert hogy annyira jól érzik magukat ebben a burokban, amit a társulat és a mi szellemiségünk ad.
Most a meditációt azt szó szerint kell érteni?
Igen. Nálunk minden előadás úgy kezdődik, hogy van egy meditáció, és ameddig nincs egy olyan egyforma kiegyenlítődött energiakör, amiben azt érzem, hogy mindenki képes letenni az egóját, akár egy konfliktus helyzetből, vagy kívülről behozott problémákat, addig nem indulhat el az előadás.
Ez azért is olyan, hogy csúszni kellett azért, mert...
Abszolút. Igen.
Tehát a nézők benn ültek, és igen, te úgy érezted, hogy itt még nem állt helyre az az energiaszint.
Igen. Azért fontos információ ehhez, hogy mi azért az életünkkel játszunk, amikor bemegyünk a színpadra, tehát hogy az nem egy ilyen kitaláció, amivel hősködünk, hogy jaj, de hát az életveszélyes. Nem, ez tényleg életveszélyes. Egy rossz rezdülés, egy rosszkor beadott fényjel, egy rosszul működő hangjel, egy motor hibája, vagy emberi hibából, emberi odafigyelésből történő mulasztás esetén nagyon könnyedén az életét veszheti valaki. Szóval minden, tehát az artista nem bulizik. Tehát ő még egy előadás előtt egy nappal nincs ilyen, hogy akkor nem alszik rendesen, vagy nem eszik rendesen. Tehát egy picit hasonlított olyan mondjuk egy olimpikonhoz a maga a létezése.
Neked tulajdonképpen, de lehet, hogy magamból indulok ki, alkotóként minden egyes előadásotok végignézése maga a merő halálfélelem, hogy csak baj ne legyen? Tehát én nézném a saját művészeimet úgy, hogy ezért én vagyok valamilyen szinten a felelős, és folyamatosan azon gondolkodom, hogy akármilyen profik, annyira ki van ez precíziósan találva, egy rossz mozdulat az életébe kerülhet, azért ez valami hihetetlen stresszel is járhat.
Hát sikerült is magamat az első öt évben kórházig juttatni ezzel a stresszel, de...
Ezt hogy érted? Erre ráment az egészséged?
Igen.
Erre, hogy ennyire aggódtál?
Igen.
De ez miben jelentkezett? Nem kell elmondanod, hát, ha nem akarod?
Semmit, hazavágtam a gyomromat, kihullott a hajam, ami szerencsére utána visszanőtt. Tehát, hogy így elég kell, olyan stresszfaktor volt bennem minden előadáson, hogy épségbe lemenjen, hogy egyszerűen ez a felemésztem önmagamat című történet. Aztán rájöttem, hogy ez egy átverés, mert hogy az artista azért megy ki a színpadra, mert ő biztos a tudásában. Tehát nekem az a pont, azon a ponton már el kell engednem.
Ha 100% a te munkád, akkor hány százalékot mondanál a pszichológusi minőségednek? 50-nél többet, vagy kevesebbet?
Azt hiszem, hogy már kevesebb. Én ezt igyekeztem amúgy redukálni az elmúlt években. Ez abból is adódik nagyon egyszerűen, hogy amikor megismertem őket, akkor borzasztóan fiatalok voltak még.
Azt mondod, hogy az első 5 évben azért ezt a lelkedre is vetted. Noha úgy tudom, hogy hát most már ezer vagy több ezer előadásotok lehetett összességében?
Én nem számolom, de igen, rengeteg. Biztos, hogy túl az ezer.
És te ennek igen jelentős részét végig is nézed?
Igyekszem ebben is csökkenteni a számot, mert azt gondolom, hogy én már rám nem ott van szükség. Tehát mondjuk most, hogy Franciaországból elmegy mondjuk a Mailand, vagy amikor nem tudom, 50 adást játszottunk Párizsba, Zsinórba, akkor még pont ott voltam, de hogy azért alapvetően van egy szuper csapatom, és azért képesek most már engem helyettesíteni, meg én is képes vagyok elengedni, szerintem az is fontos volt, hogy én képes legyek elengedni.
Ugye ez volt a gátja valószínűleg.
Szerintem igen. Szerintem
egy ilyen maximalizmus, valami görcsös
ilyen
maximalizmus.
Control freak.
Igen.
De most igen, mert azért abba belegondoltam többször, hogy igen, hogyha akkor történne valami, amikor nem vagyok ott, akkor azt ugye lelkemre venném, de hogy most már tényleg megvan az a rendszer, ahol mindenkinek megvan a felelősség teljes döntése, és nem csúszhat hiba a rendszerbe.
Sérülés volt már előadás?
Lekopogom most, lehet, hogy az asztra fogok kopogni.
Nyugodtan, hát ilyenkor muszáj.
Ez muszáj. Előadáson szinte még soha nem volt nagyobb sérülés. Próba közben igen, de ott is olyan, ami azért 6 héten túl nem okozott nagyobb drámát.
És ha mondjuk te külföldön megnézed sokadjára ugyanazt az előadást, akkor te jegyzettesz?
Igen, valamikor jegyzetelek, valamikor nem jegyzetelek. Most már azért nagyon sokszor szeretek azzal időt tölteni, hogy próbálom átélni a közönséget, hogy mit érez a közönség, és hogy mit okoz nekik. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb örömforrás ebben ez, hogy amikor látom, hogy megérkezik a közönség egy bizonyos fajta állapotban a színházban, és aztán amikor távoznak, és látom, hogy felragyognak, az egy nagyon jó érzés. Azt hiszem, hogy ez talán a legszebb.
Ez a siker ismérve is tulajdonképpen valahol.
Igen.
Ugorva egy nőt az időben, hisz azt mondtad, hogy kezdetben nehezedre esett oda menni emberekhez, és felajánlani kvázi ezt a produkciót, felhívni a figyelmet erre a produkcióra. Tulajdonképpen te voltál az 100%-ig, ha jól tudom, aki bekopogtatott a Sziget Fesztiválhoz, ugye? Tehát nem az volt, hogy a Sziget Fesztiválnak jutott eszébe, hogy esetleg valamit kellene neked színpadra tenni, hanem te szúrtad ki platformként a Sziget Fesztivált.
Igen, én akkor pont Edinburgh-ba voltam többször is kinn a fesztiválon, és láttam nagyon sok ilyen új cirkusz előadást, és roppantul tetszett maga ez a műzeti forma, és akkor úgy döntöttem, hogy nagyon jó lenne valami hasonlót csinálni Magyarországon. Minden benne volt, amit én szeretek a színházban.
De miért pont a Sziget?
Hát azt gondoltam, hogy a Sziget egy elég nyitott platform erre, és akkor így lett tulajdonképpen ez lebeszélve, akkor csináljunk egy...
Hát az elsőre nem dobálták a sapkájukat a levegőbe, ugye?
Nehéz volt. Először úgy gondolták, igen, hogy a magyar artisták túl fiatalon, túl gyerekként végeznek az artista képzőben, és hogy maga az önkifejezés, ez így nincs bennük. És akkor én erre csak annyit mondtam, hogy adjatok időt, meg pénzt, és akkor majd dolgozunk ezen, hogy legyen nekik kifejező erejük.
Mivel győzted meg szerinted őket?
Hát nem tudom, elég kitartó vagyok. Vagy a karcsival sokat beszéltem, hogy ezt meg akkor még a Gerendai Karcsival, meg akkor a Szép Ruzsina volt még a programigazgatója a Sziget Fesztiválnak. Jóba voltunk, és így sokat mondtam neki, hogy higgy el, hogy ez működni fog, és hogy ez jó lesz.
Tudok titkot tartani. Tulajdonképpen jártál a nyakukra, és mondtad, és mondtad, és mondtad.
És mondtam, és mondtam, és mondtam, igen.
De levakarhatatlanul.
Igen, de akkor egyáltalán nem volt célom ugye a társulatnak a létrehozás. Akkor egyszerűen csak egy produkcióról volt szó, ami egy ilyen nyári kalandnak indult.
És lehet, hogy ha most kicsit viccesen akarok fogalmazni, kicsit szabadulni is akartak már, hogy azt mondják, hogy rendben van, próbáld meg, aztán meglátjuk, mert olyan nagyon sok pénzt nem adtak, úgy tudom. Tehát neked üzleti kockázatot kellett vállalni.
Igen, nem, abszolút nem. Ez olyan volt, hogy tényleg otthonról vittük még az alsógatyát is, szoktam mondani. Nem, tényleg ez a mindenki mindent beletett és belerakott szívvel, ami nagyon fontos, és szerintem ehhez mértem volt meg az a siker is, ahol különböző magyar újságírók azt hitték, hogy ez egy francia társulat, és hatalmas szép kerekmondatokban dicsértek minket, nem tudva, hogy ez egy magyar csapat.
És a Sziget 20. évfordulójára is titeket hívtak, ami aztán tényleg az elismerése volt a Sziget Fesztivál részéről, és itt találkoztatok Kája Csabával és a Tavaszi Fesztivállal,
igen,
ugye?
Ez
Vitézi Zsófiával.
Hát akkor igen, akkor még a Vitézi Zsófi volt, és de hát igazából itt na szabad így mondani, hogy azért Csaba volt a meghatározó, mert azért maga a Tavaszi Fesztivál egy elég elit csapatokat felsorakoztató fesztivál, azt gondolom. Most már szerintem változott, meg javult is, hogy sokkal több fiatalnak a munkássága kerül bemutatásra, de maga az, hogy nem is az, hogy mi, hanem az, hogy az új cirkusz belépjen erre a szintére, ez volt maga egy nagyon komoly kérdés. Az, hogy az új cirkusznak van-e létjogosultsága a műpába betenni a lábát. Azért valljuk be, a komoly zene teszi ki azért a programozásnak szerintem legalább a 70-80%-án.
Volt, aki ezt megkérdőjelezte? Tehát, hogy ennek a létjogosultságát vitatták?
Szerintem biztosan. Tehát maga az a programozó gárda, aki akkor vitte a műpát, biztos, hogy felhúzták a szemöldüket, hogy akkor most mi a francot keres az új cirkusz a műpában.
És erre te mit tudtál mondani, vagy mit tudnál mondani a kétkedőknek?
Én csak tettem a dolgomat, és aztán ez úgy, mint ahogy minden úgy történt. Tehát, hogy bemutattuk a cirkusz éjszakában eladásunkat, és akkor az első háznál tele volt, a második ház az 3/4 ház volt, csak ez csak tele volt. Kitették, nem volt rá jegy. És hát, hogyha meg azt tekintjük, akkor tulajdonképpen Magyarország egyik legnagyobb kulturális exportjává vált a Reszilkel, tehát a fesztiválzenekar, és tulajdonképpen a Reszilkel az, aki így a legtöbbet turnézik ma a világban.
Ha ez egy ennyire sikeres brand, és a számok ezt mutatják, akkor ugyanilyen magától értetődően teszitek a dolgotokat, amikor a sajtóban megjelennek állami támogatásokról szóló összegek, hogy azért az eleve bizonytalanítja a irányvonalat a te fejedben?
Nem bizonytalanítja. Én azt gondolom, hogy egy olyan társulatnak, mint a miénk, az abszolút ahhoz hasonlítható, mint mondjuk egy Netherlands Dance Theater, ami a holland kortárs tánctársulat, vagy egy Bacheva Izraelben, vagy mondjuk egy Rambert Ballet Londonban. Az a munkásság, amit mi véghez vittünk, azt gondolom, hogy méltón megérdemli azt, hogy kapjunk támogatást az államtól, ugyanúgy, mint ahogy a felsorolt többi társat is megkapja a támogatást. Nagyon-nagyon sok nehézség maga az utazás, mondjuk egy Kolumbiába, Bogotába eljutatni egy díszletet, anélkül, hogy legyne valamiféle kulturális hozzájárulás, borzasztó nehéz. De azért hozzá kell tenni, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy továbbra is azért nekünk az a bevétel, amit generálunk azáltal, hogy mondjuk évi 120-130 eladást látszunk le nemzetközi szinten, azért a költségvetésünknek ugye a 60%-át teszi ki. Tehát anélkül mi nem tudnánk működni.
Az állami költségvetés nélkül az állami dolgát?
Nem. A külföldön beszedett értékesítés, vagy a darabok eladása által.
És az állami dotáció nélkül?
Hát az állami dotáció nélkül működtünk majdnem 6 évig. Tehát, hogy azért ez csak már így letett bizonyított sikerek után érkezett meg. Az állami támogatást nem is csak arra használtuk mi fel, hogy mi működjünk, hanem többek között ugye elindítottunk most nagyon büszkén 2 év után egy oktatási programot, tehát elindítottunk egy képzést, mert azt gondoljuk, hogy magának a műfajnak, a Silk Dance-nak, amit viszünk, nincs létjogosultsága tovább létezni, hogyha nem tudunk ebben a műfajban fiatalokat képezni.
Nem is okoz neked mondjuk rossz napokat, amikor bizonyos lapokban az összeget tételesen felsorolják, még-még politikai felhang is kerül egy-egy támogatás odaítéléseinek a megítélésekor, mármint a sajtóban. Mert azért lehetett olvasni, erről gondolom.
Én azt gondolom, hogy szerintem nincs az ember, akinek ez ne esne rosszul, főleg amikor egy olyan újság vagy médium ad erről teljesen minősítetlen híradást, ahol közben meg előtte mondjuk másfél hónappal elkísértek minket New Yorkba, és készítettek mondjuk egy 6 perces videóanyagot, ahol mondjuk a New York-i 1800 fős operában az állóközönség tapsol, utána meg furcsája az, hogy mondjuk egy kulturális intézménynek szüksége van arra, hogy működjön. Nem sok olyan filmprodukciót, vagy nagy társadat ismerek Magyarországon, vagy színházat, aki támogatás nélkül működne.
Ez látszik, hogy azért fájt neked például ez a cikk, amit most említettél.
Ez pár napban mérhető, de fájik, igen. Fáj, mert azt gondolom, hogy kevesen tettek le az asztalra még egy ilyen kulturális csapatot mozgásművészetben, ami ilyen nemzetközi, és nem is csak, hogy Magyarországon, hanem arra szírke világhírvé vált, és ott van a top 10 társadat között ma a világban.
Ezért is kérdezem, hogyha ti saját jogon világhírűek vagytok, és azok, akkor vajon tesz-e hozzá egy-egy olyan cikk, amikor egyik-másik politikai aktorral való jó viszonyodat említik a cikkek a támogatások megítélésekor? Például, hogy Kályi Csabával nagyon jó viszonyban vagy, és lehetett mást is olvasni.
Én borzasztóan büszke vagyok a Csaba barátságára. A Csabának az önzetlensége és az odaadása, amit mi, és nem csak a Csabán keresztül, hanem az egész MÜPA azon 200 dolgozó által kaptunk, az gyakorlatilag ennek a sikernek egy hatalmas részét teszi ki, mert a hitük és a profizmusuk tanított minket arra meg, hogy hogyan tudunk akár külföldön is folyamatosan működni. Igazából az, hogy ennek semmiféle relevanciája nincsen mondjuk egy ilyen cikknek akár külföldön, hogy akkor itt...
És belföldön szerinted bármit roncsol a ti egyébként tényleg világhírű brendeteken?
Én nem gondolom, hogy roncsolna. Én azt érzem leginkább, hogy nekünk a közönségünk, de ez a fura, hogy azt gondolom, hogy pontosan ugyanígy fellelhető az is, hogy a sajtunkban is én azt látom, hogy minket borzasztóan szeret minden médium, teljesen független attól, hogy milyen politikai beállítottsága van. Ezért nem is pontosan értem, hogyha... De hát nyilván az a baj, hogy talán ma már minden egy picit így felhasználódik egy ilyen politikai kommunikációra, aminek szerintem nem lenne szabad megtörténnie. Főleg nem, hogyha egy oknyomozó újságíró mondjuk utána jár annak, hogy éppen kiről beszél, vagy milyen társulatról beszél.
Ezt most hogy érted? Tehát, hogy nem volt kellően alapos a mélyfúrása?
Hát az biztos, hogy nem, igen. Igen.
Még valótlanságokat is olvastál-e tárgyba akkor?
Rengeteg valótlanság és rengeteg pontatlanságot.
Mondasz egyet például, ami mondjuk kimondottan kimeríti a teljes légből kapottság fogalmát? Tehát azt mondtad, hogy te jó Isten, ilyeneket képesek leírni, hát miközben köszönő viszonyban nincs a valósággal.
Igen, amikor azt írják le, hogy Vági Bence magáncirkusza kapott támogatást, ez egy nagyon érdekes feltevés, hiszen mi nem egy magáncirkusz vagyunk, hanem egy non-profit KFT, mint bármelyik másik társulat is Magyarországon, aki pályázatok által pénzt képes nyerni. Tehát, hogy ez nem egy magáncirkuszi létforma.
Bár Bence gyerekkori álmait sokan megmosolyogták, nem hagyta, hogy elbizonytalanítsák, és mindig csak az építő kritikát hallotta meg. Az igazi felforgatósága szerintem pedig pont ebben rejlik. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Beaton podcast.